Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és nem szabadultak meg az emberek. Charles Haddon Spurgeon prédikációja. Elhangzott 1880. október 17-én, vasárnap délelőtt. Alapige, Jeremiás 8:20. Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Egy igen síralmas fejezet ez, különösen ha hozzávesszük, amint helyesen hozzá is tartozik, a 9. fejezet első versét. Ó, bárcsak a fejem vízzé változnék! Az egész szakasz tele van síralommal és jajgatással. De különösen meglepő, hogy az itteni síró személy nem olyan valaki, aki személyesen nagy nyomorúságban volt. Jeremiás Isten különös gondviselése alatt volt, és megszabadult a gonosz napon. Még amikor Nabukodonozor legnagyobb dühvel támadt is, Jeremiás akkor sem volt életveszélyben, mert a heves uralkodó kedvesen bánt vele. Jeremiás felül pedig parancsot adott Nabukodonozor a babiloni király Nabuzaradánnak, a poroszlók fejének mondván, vedd őt magadhoz, és viselj gondot rajá, és semmi bajt ne okodz neki, hanem azt cselekedd vele, amit ő akar. Isten embere, akinek személyileg a legkevesebb oka sem volt a sírásra, súlyos gyászsal van eltelve, miközben a nép, akik a pusztulás szélén állnak, közel ahhoz, hogy mindent elveszítsenek, sőt életüket is elveszítsék, továbbra is alvófélben vannak. Panaszkodtak, de nem tértek meg. Megijedtek, de nem alázkodtak meg Isten előtt. Közülük senkinek a szájából nem jött ki ilyen keserű sírás, mint amilyen felfakadt a próféta szívéből és ajkáról. Az ő fejük haszontalan álmokkal volt tele, miközben a profétái könnyek kútfejévé vált. Ő jobban szerette őket, mint ők saját magukat. Hát nem különös helyzet az, amikor az orvos jobban aggódik, mint a beteg. Talán az nem meglepő, hogy a juhpásztor jobban aggódik nyájáért, mint a juhok önmagukért. De amikor a nyáj emberekből áll, ez már bizony megmagyarázhatatlan dolog. A síró próféta felzokog, az én népem leányának romlása miatt megromlottam, mert őt jobban bántotta a romlás, mint őket. Az Istentől küldött prédikátor sokszor nagyobb gondban van az emberek lelke miatt, mint amit ők éreznek önmagukért, a saját üdvösségükért. Hát nem szomorú, hogy féltő aggódás és fájdalom van annak szívében, ki meg van mentve, miközben azok, akik megmentetlenek, és ezt kénytelenek is belátni, alig bánkódnak ezen. Szinte teljesen közönösek. Látni egy embert életveszélyben, és miközben körülötte mindenki megriadt veszedelmét látva, ő közönösen ül, s félig meddig alszik. Ez szomorú látvány. Nézzétek amott azt az embert, akit mindjárt halálra fognak ítélni. Ott áll a törvényszék előtt, a bíró most ölti magára fekete palástját, és a komoly meghatódottságában alig képes kimondani az ítéletet. És körülötte mindenkit lesújt az eset, miközben a bűnös arca megserezdül, s nem érez többet, mint a padló, amelyen áll. Mennyire megkeményedett, elvesztegetett szánalom, mit rejá költenek, ha egyáltalán lehet elvesztegetett szánalomról szó. Gyülekezeteinkben folyton tárulnak elénk ilyen szomorú képek, akik bűneik miatt már szinte elkárhoztak, teljesen közömbösen érinti őket rettenetes veszedelmük. Miközben istenfélő szüleik nagyon gyötrődnek miattuk, s a hívő testvérek érvelve próbálják meggyőzni őket, s Isten követei buzgón vitáznak velük. Az ég és a föld megindul értük, de ők érzéketlenek. Ó, bárcsak ne lenne így itt, ezen a reggelen. Bárcsak senki se keményítetne meg a bűnnek csalártsága miatt. Bárcsak Isten az ő végtelen kegyelmében megütni a sziklát, és a bűnbánat vizei fölfakadnának belőle. Bár csak az ő átformáló keze a követ hússá változtatná, és adná, hogy a szent érzékenység elűzne minden konokságot és tompaságot. Ilyen tusakodó lélekkel kiáltok én most a Szentlélekhez. Bizony, döbbenetnek és rettenetnek kellene elhatalmasodnia minden szívben, ahol a lelkismeret tanúsítja, hogy igém rá vonatkozik. E pár szónak nem szabadultunk meg, égzengésként kellene csengenie fülünkben. Szívünkbe kellene hatolnia, mint éles tőr, mi nem szabadultunk meg. Ennél rosszabbat mit is mondhatnának magukról az emberek? Mi most Isten haragjának egyre nehezedő súlya alatt találtatunk, mert nem szabadultunk meg. Rövidesen Isten ítélőszik elé kell állnunk, és akkor a nagy bíró kárhozatra ítél minket, mert nem szabadultunk meg. Nem sokára elűznek az ő jelenlététől és az ő hatalmának dicsőségétől, mert nem szabadultunk meg. Akkor kivettetünk a külső sötétségre, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás, mert nem szabadultunk meg. Ha lenne az emberekben értelem, vagy meglevő értelmüket használnák ebben a legfontosabb kérdésben, bizonyára így kiáltanának fel lelkük keserűségében: ó, bárcsak a mi fejünk vízzé változnénk, szemeink pedig könnyhullatásnak kútfejévé, hogy éjjel-nappal sírhatnánk, amíg megtaláljuk megváltónkat, hogy lemossa bűneinket és megmentsen bennünket. Milyen szomorú dolog aratáskor szemlélni a gabonával terhelt szekereket, és tudni, hogy azok semmi áldást sem hoznak nekünk. Nézni az érelődő szőlőfürtöket, és nem részesedni belőlük. Jaj nekünk, ha a nyár minden virága szépsége, az öröm és béke semmi illatát sem éreztette velünk. Másrészt azonban, testvéreim, milyen áldott dolog érezni, hogy az aratás elmúlt, a nyár bevégződött, és áldott legyen Isten, mi megszabadultunk. Most már jöhet a tél minden fagyával, nincs okunk semmitől se félni, mert üdvözítünk igazságába öltözötten, és az ő értünk megnyílt oldalának oltalmába rejtve, bizonnyal túlélünk minden vihart. Buzgón könyörgök Istenhez, hogy áldja meg e szavakat, melyeket most szólni fogok, hogy sok ingadozó lélek számára áldásul legyenek. Vezessék őket döntésre, s arra késztessék őket, hogy átadják magukat most, nyomban, Krisztusnak. Bárcsak a Szentlélek kimunkálná ez áldott eredményt a hallgatók ezreiben. Oly régóta hallgatok már, hogy óhajtok nagy erővel szólni: jöjj, Szentlélek, jöjj! Először panaszként fogom szemügyre venni textusomat: nem szabadultunk meg. És másodszor feltárom, milyen megfontolások kell, hogy fakadjanak belőle. A panaszt kiejtik, akik a panaszt kiejtik, által a komoly megfontolásra kell vezettessenek. Első fejezet. Először előttünk van a panasz szava. Ezek a zsidók azt mondták: az évszakok egymást követik, az év gyorsan letelik, az aratás elmúlt, a szület is véget ért, és mi még nem szabadultunk meg. Közülük egyesek foglyok voltak már Babilóniában, és naívan arra számítottak, hogy visszahozzák őket a messze földről. De nagyot csalódtak. Azt remélték, hogy amikor a Nílus völgyén beérik a gabona, az egyiptomi csapatok felvonulnak Nabukodonozor ellen, és megtörik erejét. Mások közülük az erősített városokba menekültek, és Jeruzsálem falai közt kerestek menedéket. Ők is arról álmodoztak, hogy mihelyt a nyár heve elmúlik, a káldeusok megfékeztetnek, és az ország megszabadul a megszállóktól. De a szabadulás nem jött el. A valóság az volt, hogy már Jeruzsálemből hallható volt a babiloniaiak lovainak a nyerítése. Dántól fogva hallatszik az ő lovainak tüsszögése, méneinek nyerítő hangjától reng az egész föld, és eljönnek és megemésztik a földet és mindenét, amije van, a várost és annak lakóit. Ezért aztán panaszkodtak, hogy reménységükben csalatkoztak. Lényegében Istenre panaszkodtak, hogy ő nem mentette meg őket. Mintha ő köteles lett volna ezt megtenni, mintha ők jogosan igényelhették volna, hogy ő közbelépjen érettük. Tehát úgy beszéltek, mint akikkel rosszul bántak, mint oly nép, akit cserben hagyott a védelmezője. A földművesek betakarították terményüket, a szőlőművesek leszették szőlőiket mind, csak őrőlük nem gondoskodik senki, hanem hagyják őket szenvedni. Reménységük ellenére ők nem szabadultak meg. Bizonyos lelkek ugyanilyen képpen gondolkodnak a mi napjainkban is. Tudják, hogy nincsenek megmentve, de nem magukat okolják ezért. A baj szerintük más itt van. Nem óhajtják megmondani, hogy hol, de azt nem akarják beismerni, hogy bennük rejlene. Nincsenek megmentve, és valaki felelős ezért, vagy talán senki. De nem úgy tárják ezt fel, mint fájdalmas vallomást, ami miatt szégyenkezniük kell, hanem mint bal szerencsét, ami miatt szánalmat érdemelnek. Ez a panasz nagyon igazságtalan volt, mert valójában számos oka volt annak, amiért ők nem szabadultak meg, és amiért Isten nem mentette meg őket. Az első az volt, hogy rossz irányba tekintettek. Arra számítottak, hogy az egyiptomiak majd megszabadítják őket. Úgy emlékeztek, hogy Sedékiás királyság alatt a zsidók megtagadták a babiloniaiak iránti alávetettségüket, mert azt remélték, hogy Egyiptom királya feljön és harcolni fog a babiloni hatalommal. Akik fogságra vitettek, azt remélték, hogy a faraó nagy seregei még ledönthetik a káldai hatalmat, és így Egyiptom felé néztek segítségért. Régi vétek volt ez Izraelnél, és nagy esztelenség, mert hiszen miért kellett volna nekik a szolgasság házától várni a szabadulást? Nos, ugyanez az esztelenség ott van sok ember szívében ma is. Nincsenek megmentve, és sohasem lesznek, amíg továbbra is abba az irányba néznek, ahová most tekintenek. Minden önmagukra épített bizodalom annyi, mint Egyiptomhoz fordulni segítségért, és megrepett nátszára támaszkodni. E bizodalom akár abban a formában jelentkezik, hogy a szertartásokra alapozunk, vagy az imáinkban, vagy a saját megjobbulási kísérleteinkben bízunk, hogy erkölcsösebben éljünk. Mind-mind ugyanazon önbizalom esztelen kevésségéből származik. Hiába való minden megigazolási kísérlet a törvény alapján, azt remélve, hogy kiérdemlünk valamit Istentől, vagy teszünk valamit saját erőnkből, felülről jövő segítség nélkül. Mert maga az Úr határozottan kijelentette, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte. Barátom, meg lehet igen komoly és buzgó vagy az isteni dolgokban. De ha bármilyen fokon is arra nézel, ami te vagy, vagy amit te tehetsz, vagy amit bárki is tenni képes érted, úgy nem csoda, hogy még megmentetlen vagy, mert így nem nyerhetsz üdvösséget. Attól tartok, egyesek úgy vélekednek magukban, hogy nagy dolog, nagy kiváltság egy hűséges igehirdetőt rendszerességgel hallgatni. Úgy hiszik, ha valahol az evangélium tisztán prédikáltatik, és ők egy ülőhelyet béreltek abban az imaházban, úgy természetesen remélhetik, hogy üdvözülhetnek. Hogy üdvözülnek. De az igehirdetőkben való mindenféle bizakodás csak egy másik formája a papságban való babonás bizalomnak. Minden bizodalom, ami nem Jézusra épül, megtévesztő és hamis. Egy ember sem segíthet rajtad. Még ha Noé, Sámuel vagy Mózes imádkozna is érted, imáik nem használnának neked, ha nem hiszel a Jézus vérében. Máshol sehol sincs üdvösség. Még ha az egész egyetemes egyház összefogna is egyesült közben járó imádságban, és elrendelni, hogy minden ige hirdetője csak neked prédikáljon a következő 7 éven át, akkor sem lenne nagyobb remény az üdvösségedre, mint most, ha nem hiszel az Úr Jézus Krisztusban, aki egyedüli üdvössége az emberek fiainak. A legdúsabb aratások érhetnek, és a legszebb nyarak mosolyoghatnak rátok, de amíg önmagatokra néztek, egy isteni napsugár sem fog felvirágoztatni titeket. Örök meddőség a sorsa azoknak, akik emberben bíznak, és a testre támaszkodnak. Amíg az emberek saját igazságukat igyekeznek érvényesíteni, és nem vetik alá magukat a Krisztus igazságának, csak olyanok maradnak, mint az evangéliumbeli asszony, aki egész vagyonát orvosokra költötte, és semmit sem javult, sőt, még inkább rosszabbul lett. Ezek a zsidók felfúvalkodtak külső kiváltságaikkal. El voltak bizakodva kiváltságos helyzetükkel, mert ezt mondják a 19. versben. Nincsené az Úr a Sionon? Nincsené azon az ő királya? Mivel a kiválasztott néphez tartoztak, mivel az Úr rájuk bízta az ő beszédeit, és kijelentette magát az ő atyáiknak, ezért úgy gondolták, hogy ők büntetlenül vétkezhetnek, és közben nyugton várhatják, hogy megszabadítatnak a veszély idején. Nem tudom, közületek, akik most itt vagytok, hányan bizakodtok külső vallásosságban, vagy dédelgettek olyan gondolatot, hogy Krisztusba vetett személyes hitetektől függetlenül üdvözülni fogtok, kegyes ismerőseitek és megszentelt rokonaitok által. De ha ilyesmiben bíztok, vegyétek tudomásul, hogy nagyot csalódtok. Hiába való a keresztség vagy az ifjúkori konfirmáció. A Jézusban való hit az egy szükséges dolog. Hiába hivatkozol tényként arra, hogy hívő szülőktől születtél. Neked újjá kell születned. Hiába ülsz itt, mint Isten gyermekei ülnek, és állsz, mint ők állnak a szent szolgálatban, a szent helyen. A szívednek kell megváltoznia. Hiába tartod meg az Úr napját, és hiába olvasod Bibliádat, és hiába valók reggeli és esti imáid is, az élő Jézusban való élő hit nélkül. Még ha a szentek töretlen vonalán keresztül származtál volna is a világba, és bár minden rokonod megtért hívő lenne is, családfád és kapcsolataid mit sem segítenek rajtad. Isten fiai nem vérből, s nem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ha minden külső kiváltságot összehalmoznál is magadra, s e fölé hegyként magasodna az általad élvezett sok prédikáció és istentisztelet, miként a mesebeli óriások hegyet hegyre raktak, hogy feljuthassanak az égbe, mind hiába való lesz. Így az üdvösséget nem lehet elérni. Így nem lehet az üdvösséget elérni. Ha bizakodásotok külső rendelésekre épül, vagy hitvallásokra, vagy valamilyen mértékű kiváltságokra, úgy ne csodáljátok, hogy az aratás elmúlt, a nyár befejeződött, és ti nem szabadultatok meg. Mert az ítélet napig sem fogtok üdvösségre jutni, amíg ebbe az irányba fogtok tekinteni. Mint bűnösök, nézzetek megváltótokra, és akkor üdvözültök, de másként nem. Harmadszor volt egy másik, igen erőteljes ok, amiért ezek a személyek nem szabadultak meg. Mert minden vallásosságuk és nemzeti dicsekvésük mellett, hogy Isten közöttük van, továbbra is kitartottak az Úr ingerlésében. Így szól az Úr a 19. versben. Miért ingereltek fel engem az ő faragott bálványaikkal, az idegen semmiségekkel? Tehát bűnben éltek, Isten szín előtt engedetlenek voltak, vele szembeszálltak, új bálványokat állítottak fel maguknak, és hamis istenséget importáltak külföldről, és mégis azt mondták, Istent hibáztatva, nem szabadultunk meg. Vajon az Úr helyben hagyná aljas bálványimádásukat azzal, hogy szabadulást küld nekik? Ismertek egy embert, aki gyakran ellátogat rossz társaságokba, részegre issza magát, s mégis jön hallgatni az evangéliumot, s azért zugolódik, hogy még nincs megmentve? Hát nem őrült? Hadd beszéljek most hozzá egyenesen. Te azt gondolod, hogy a mennybe mész, hogy a szent utcákon dülöngélj? Dülöngélj? A tiszta egek beszennyeztessenek a te istentelenségeiddel? Halálos tévedésben vagy, ha így képzeled. Egy másik személy kéjvágyának tetszeleg, tisztátalan életet folytat, és mégis bejön ide, hallgatja Isten igéjét, mint olyan, akinek füle gyönyörködik abban, és ő is azon panaszkodik, hogy nincs megmentve. Ó, tisztátalan ember! Hogy álmodozhatsz az üdvösségről, míg tisztátalansággal szennyezed magad? Mit gondolsz, te és parázna társad Krisztus tagjai lennétek? Ó, Uram, te nem ismered az én tiszta és szent mesteremet. Ő bűnösöket fogad magához, de elveti azokat, akik gyönyörködnek vétkeikben. Szakítanod kell a bűnben éléssel, ha szeretnél megtisztulni annak szennyétől. Lehetetlen tovább folytatni a törvényszegést, és mégis elnyerni az üdvösséget. Ez parázna gondolkodás. Krisztus azért jött, hogy megmentsen minket bűneinkből, s nem azért, hogy bátorságot adjon a gonosz cselekvésére. Ugyanaz a vér, mely elmossa a bűnfoltot, úgy szintén annak a gyűlöletét is magával hozza, ami a foltot okozta. A bűntől el kell szakadni, másként az üdvösséget nem lehet elnyerni. Igen, egyenesen beszéltem most. Egyesek, a tiszta szívűek közül nem tudják, mi egyenesen és világosan kell beszélnünk, ha el akarjuk érni egyesek lelkiismeretét. Mert szégyennel tölt el, amikor arra gondolok, hogy vannak egyesek, akik évről évre titkos bűnben élnek, és mégis rendszeresen járnak Isten házába. Azt gondolnátok, hogy bizonyára már régen megtértek, vagy hamarosan a megtértek közt fogjátok őket látni. De ha elkísérnétek őket otthonaikba, teljesen kétségbe esnétek felőlük. Ó, ti, bűnnek szeretői, ne csaljátok meg magatokat! Bizonyára le fogjátok aratni, amit vetettetek. Hogyan uralkodjon a kegyelem bennetek, míg ti bűnös szenvedélyeitek rabjai vagytok? Hogyan vihet a kegyelem árja biztonsággal a vágyott kikötő felé, amíg egy titkos bűnhöz vagytok lehorgonyozva? Vagy elhagyjátok bűnötöket, vagy le kell mondanotok minden reményetekről a mennyet illetően. Ha bűneitekhez ragaszkodtok, úgy a pokol hamarosan magához ragadt titeket. Jézus nem azért küldetett, hogy a bűn szolgája legyen. Ő nem azért jött a világba elvérezni és meghalni, hogy könnyű utat készítsen a törvényszegőknek, arra képesítve őket, hogy veszély nélkül bűnben éljenek. A bűnösök barátja ellensége a bűnnek. Létezik egy olyan vallás, mely megengedi nektek, hogy egy-két silinget fizetve megvásároljátok a papi feloldozást. De mi ez ellen erősen tiltakozunk. Az ilyen hit nagyon is táplálja a gonoszságot. Mihez lehetne ezt hasonlítani, mint a Nílus vizéhez, mely a Mózes korában a tisztátalan békák tízezreinek termékeny anyjává vált. De a Krisztus vallásában az elmúlt életre való feloldozást csak is a Jézusban való hit által lehet megnyerni. És ez a hit magával hozza a korábbi bűnökből való megtérést is, s egy nagy életváltozást a további, hátralevő életre. Miért panaszkodnak hát az emberek, mi nem szabadultunk meg, amikor továbbra is vétkeiket ölelik? Épp úgy remélhetnék azt is, hogy szőlőt szedjenek a tövistől, vagy a bojtorjányról fügét, mint azt, hogy üdvösségre leljenek, amíg bűnben maradnak. Továbbá van egy másik ok, amiért nem szabadultak meg, és pedig azért, mert a nyomorúságtól való megszabadulást tették a fő dologgá. Nagyon nagy tévedésben vannak az üdvösséget illetően, tévednek a fogalom jelentésében, és számukra az üdvösség annyit jelent, mint megszabadulni a pokolba jutástól. Sokan nagy tévedésben vannak az üdvösséget illetően. Számukra annyit jelent, hogy megszabadulnak a pokolba jutástól. Épp úgy, mint hogy a zsidóknak csak annyit jelentett, hogy megszabadítassanak Nabukodonozortól. Nos, az üdvösség helyes értelme, jelentése a gonosztól való megtisztulás. Ezek az emberek sohasem gondoltak arra, sohasem mondták, mi nem tisztultunk meg, mi nem szentelődtünk meg, csak nem szabadultunk meg. Ha emiatt sírtak és kiáltoztak volna, az aratás elmúlt, a nyár bevégződött, és mi még nem győztük le a bűnt, ez valami jónak és igaznak lett volna a jele. De ennek semmi nyomát sem látjuk. Nem valami nagy dolog az, ha egy ember üdvözülni kíván, ha ez alatt csak azt érti, hogy megmeneküljön bűnei büntetésétől. Hát volt-e valaha olyan gyilkos, aki nem kívánt megmenekülni az akasztófától? Amikor egy embert megkötöznek megkorbácsolásra egy erőszakos bűncselekményért, és mesztelen hátára zúdulnak a korbácsütések, biztosra vehetitek, hogy megbánja, amit tett. Pontosabban bánja, hogy szenvednie kell miatta. De ez minden, és semmi több. Nem bánkódik a gyötrelem miatt, amit okozott az ártatlan áldozatnak. Nem bánja, hogy egy életre megcsonkította őt. Csak, nos, mi az értéke az ilyen megtérésnek? Itt van a lényeg, a fő dolog, kedves hallgatóim. Kívántok-e új szívet nyerni? Ha igazán kívántok, megnyeritek. Vágyjátok-e elhagyni azon bűneiteket, melyeket szerettetek? Vágytok-e úgy élni, ahogyan Krisztus élt? Kívánkoztok-e Isten parancsolatait megtartani? Sóhajtoztok-e tiszta élet után? Szeretnétek-e ezután olyanokká lenni, amilyen Isten szeretni, hogy legyetek? Oly igazak, oly szeretetteljesek, kedvesek, tiszták, a nagy megváltó példáját követni? Ha igen, akkor a ti vágyatok bizonyára Istentől származik. De ha csak az minden, amit óhajtotok, hogy rettegés nélkül halljatok meg, s hogy felébredhessetek a más világon, és ne üzenek titeket a mélységes pokolba, nos, ha ez minden, úgy ebben semmi lelki, Szentlélek által munkált kegyesség nincs. És nem csoda, hogy ezt mondjátok, az aratás elmúlt, a nyár bevégződött, és mi nem szabadultunk meg. Nem tudjátok, mit jelent megszabadulni. Isten tanítson meg benneteket szeretni a szentséget, a szent életvitelt, és akkor nem fog elmúlni még egy aratás, még egy nap sem, mielőtt üdvözülnétek. Mert valójában ez a szeretet már az üdvösség hajnala. Keressétek az üdvösséget úgy, mint ami Isten országa bennetek. Keressétek ezt először, és keressétek most, és Isten nem fog elutasítani benneteket. Ismét van egy másik ok, amiért ezek az emberek nem szabadultak meg, és nem is szabadulhattak meg. Olvassátok el a 9. verset, és lássátok meg vétküket és esztelenségüket. Imé megvetették az Úr szavát. Micsoda bölcsességük van tehát nekik? Hallunk személyeket panaszkodni, hogy nem szabadultak meg, akik megvetik az üdvözítő igét. Eljárnak az istentiszteleti helyre, és ezért csodálkoznak, hogy nem szabadultak meg. De hogyan üdvözülhessenek, amikor az, amit hallanak, nem képezi igazán szívük figyelmének tárgyát? Olvasod-e az igét magányodban? Olvastad-e valaha azzal a forró imádsággal, hogy Isten láttassa meg veled valóban, ki vagy, és tegyen téged igazán Krisztusban hívővé? És olvastad-e azt épp oly elszántan és komolyan, mint ahogy tanulmányozol egy könyvet, egy vizsgára való felkészüléskor? Nem tudom, milyen a foglalkozásod, de tegyük fel például, hogy gyógyszer is szeretnél lenni. Ha így van, elvégzel egy tanulmányi kurzust, megismerkedsz bizonyos könyvekkel, hogy átmehess a vizsgán. ráadod magad a munkára, mert tudod, a vizsgán nem mehetsz át, csak ha jól elsajátítod a hivatásodhoz szükséges anyagot. Nos, tanúsítasz-e ugyanilyen szorgalmat a saját lelkeddel és Isteneddel szemben? Olvastad-e Bibliádat legalább ugyanolyan odaadással, mint ahogy egy ember tanulmányoz egy tankönyvet azért, hogy átmehessen a vizsgákon? Olvastad-e magadra való tekintettel, kérve Istent, hogy tanítson meg annak értelmére, és vésse annak mondani valóját lelkismeretedbe? Azt feleled, ezt nem tettem meg? Akkor miért csodálkozol, hogy nem szabadultál meg? Hadd adjak egy könnyebb tesztet az előbbinél. Amikor az evangéliumot hallgatod, folyton azt foglalkoztat-e, miben vonatkozik ez rám? Vagy csak úgy hallgatod, mint egy általános igazságot, ami téged közelről személyesen nemigen érint? Micsoda különbséget észlelünk az igehallgatók között? Sokan jönnek ide ez alkalommal csak azért, hogy meghallgassák, mit prédikál Spurgeon. Sokan jöttek ide csak azért, hogy meghallgassák, mit prédikál Spurgeon, és véleményt alkossanak róla. Hát erre rendeltetette az Úr napja, és ezért gyűl össze egy gyülekezet Isten tiszteletre. Ne gondoljátok, hogy áltattok minket ilyen bókokkal. Nem kívánunk ilyen igehallgatókat. Mit törődöm én a ti kiértékelésetekkel? Egy szegény lélek, aki Krisztusra kíván találni, drága gyémántkő az én szememben. De az, aki csak a közbeszédért jön engem meghallgatni, az olyan csak egy közönséges kövecske, amit az ember elrepíthet. Csak az a jó, hogy még ő is, míg hallgatja az igét, eközben talán Isten áldásában részesül. Sokan közületek, kik keresztjénnek valljátok magatokat, csak azért hallgatjátok a prédikációkat, hogy megjegyezhessétek a jól formált mondatokat és velős mondásokat, és megmérhessétek a prédikátor buzgóságát, és megítélhessétek, szerintetek mennyiben volt hasznos a szolgálata. Igét hallgatni mások számára. Ez egy igen elterjedt szórakozás. Igen nagy különbség van egy kenyérüzletben megfordulni jól lakottan, s megszámolni a kenyereket a polcokon, vagy berontani az ajtón hevesen, hogy kaphass egy darab kenyeret, mert az éhhalál fenyeget. Egy dolog a vizet szemlélni, mint festői látványt egy turista részéről, s egészen más egy éltető kortyot inni belőle valakinek, aki már szinte szomjan halt. Ó, bár csak úgy kezelnik az evangéliumot az emberek, mint élet szükségletet, amellyel mindegyikünknek táplálkozniunk kell. Különben éhen halnak. Ilyen az az igehallgatás, amikor az ember azért imádkozik, hogy Isten igéje próbálja meg és vizsgálja meg őt. Az a jó, amikor a hallgató kitárja keblét és felkiált, Uram, kérlek téged, vágd ki ezt a daganatot lelkemből. Könyörgök, ó, hadd éljek! Az ilyen igehallgatás üdvösségben végződik. Fordítsátok ide fületeket, mondja hatalmas Urunk, és jöjjetek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek. Hallgassatok szorgalmasan engem, mondja ismét, és ezzel garantálja, hogy a szorgalmas igehallgatás áldást hoz magával. Sajnos a legtöbb igehallgatónál az ige egyik fülön bemegy, s a másikon távozik. Isten szavának hangját elfojtja a világi vásár zaja. A hatnapi robot elnyomja a hetedik nap befolyását, s így nem csoda, hogy január jön és december megy, s a világiasok nem szabadulnak meg. Nem is fognak soha, míg alusznak, ahogy teszik. Van egy további ok, amiért egyes emberek nem szabadulnak meg, és pedig, mivel nagyon kedvelik az enyhe kezeléseket, mércéket. Szeretik hallani a hízelgést, amint fülükbe sugják, békesség, békesség, holott nincs békesség. És olyanokat választanak vezetőiknek, akik felszínes kezeléssel gyógyítgatják az ő sebeiket. valami jó vigasztaló üzenetre vágynak, és esztelenségükben a mérgezett édességet választják az egészséges sós étel helyett. Annyira nyomorultul éreztem magam, mondja az egyik, amikor elhagytam azt az imatermet, hogy megfogadtam magamban, sohasem megyek el oda többet. Esztelen fogadástétel volt. Aki bölcs, az oda fog menni, ahol az ige hatalmas erővel bír. Arra is, hogy öljön, s arra is, hogy elevenítsen. Szeretnétek-e egy olyan orvost, aki, mikor magatokhoz hívjátok, hízelgő véleménnyel tetszelegjen nektek? Szerintetek azt kell mondja mindenáron, kedves barátom, igen jelentéktelen bajról van szó. Nincs másra szükség, mint egy kis diétára, és hamarosan rendbe jössz. Ha ilyen lágyan beszél, holott tudja, hogy halálos betegség indult el benned, hát nem szélhámos csaló? Nem, de úgy vélekedsz, hogy igen ostoba dolog lenne ennek az embernek jutalmat adni, és feljelenteni a társát, mert megmondta neked a tiszta igazságot? Szeretnétek, hogy becsapjanak benneteket? Komolyan óhatjátok, hogy rászedjenek titeket? Szeretnétek a mennyről álmodni, s aztán a pokolban ébredni fel? Van itt ilyen esztelen hallgató? Bárcsak az ég megmentené őt e romlást hozó esztelenségétől. Ami engem illet, én szeretném megtudni a legrosszabbat a helyzetemről. Az nagyon rossz lel bárkinél is közületek, ha nem képes így szólni. Amikor egy kereskedő nem meri átnézni számlakönyveit, tudjátok, mi van vele? Amikor azt mondja a könyvelőjének, nem, nem akarom tudni, miként áll a mérleg, én nem tudom elviselni az aggódást. Merem állítani, hogy a pénz épp úgy bejön, mint ahogy kimegy, és a hitelezőm egy újabb kölcsönnel kisegít, ha kell. A dolgok mindig kikerekednek, és minél kevesebbet fürkészük a nehézségeket, annál jobb. Nos, úgy gondolom, hallani fogunk ez úriemberről hamarosan a csődbe jutottak törvényszékén. Éppen ilyen helyzetben van lelkileg az, aki nem mer szembenézni magával. Inkább nem zavartatja magát kérdésekkel és vizsgálatokkal. Micsoda? Nem merészelsz a saját szemedbe nézni? Letakartad a tükröt? Elrejted magad elől Isten igéjét, és nem mered megnézni, hogy milyen vagy? Akkor légy biztos, hogy rossz állapotban vagy. Amíg az emberek nem akarják a mindent leleplező igazságot hallani, amíg valami szirén muzsikát kedvelnek, amíg csak lágy dallamot óhajtanak hallani, és csak rendes folyókon, csendes folyókon akarnak csónakázni, melyek őket a pusztulásba döntik, nincs remény számukra, s az aratás és a nyár egyre múlnak, és ők nem fognak megszabadulni. Mindez idő alatt ezek az emberek csodálkoztak, hogy nem szabadultak meg. De sohasem tértek meg az ő bűneikből. Maga az Úr tesz bizonyságot ellenük. Figyeltem és hallottam, nem igazán beszélnek. Senki sincs, aki megbánja az ő gonoszságát, és ezt mondaná, mit cselekedtem. Mindnyájan az ő futópályájukra térnek, mint a harcra rohanó ló. Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak. A megtérésből gúnytűztek, és még annyi becsület sem volt bennük, hogy szégyenkezzenek. És mégis panaszt emelnek Istenhez, mondván, elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Micsoda szörnyű ostobaság volt ez! Hol tett az Úr csak fél ígéretet is azoknak, akik nem vallják be és nem hagyják el bűneiket? Miként remélhetik a megkeményedett bűnösök, hogy bocsánatot nyerjenek? Eleget szóltunk már erről az eléggé el nem ítélhető, alaptalan panaszról. Második fejezet. Most Isten lelkét kérjük, legyen segítségül, mi alatt néhány percig megtéretlen személyeket szeretnénk vezetni e dolog megfontolására. Első megfontolás. Mi nem szabadultunk meg. Nem szeretnék beszélni. hanem inkább szeretném, ha ti gondolkodnátok. Nem szabadultunk meg. Tegyük egyes szám első szemébe ezt a mondatot. Csak arra kérlek, azt a szívességet tegyétek meg nekem, mind, akik itt vagytok most, hogy mondjátok ezt magatoknak, ha így igaz, és így szóljatok magatokhoz, én nem szabadultak meg. Nem szabadultam meg. Nem vagyok szabad a bűntől, még mindig szeretem. Nem vagyok szabad a vétektől, ítélet alatt vagyok, mert elbuktam a törvény megtartásában. Nem vagyok szabad a haragtól, az ítélettől, nem vagyok szabad az örök átoktól. Én nem vagyok megmentve. Kedves gyermekem a mennyben, örökre boldog, de én nem nyertem még üdvösséget. Drága feleségem, boldog keresztjén, de én még megmentetlen vagyok. Olyan családba tartozom, ahol sokan meg vannak térve, de én még nem szabadultam meg. Őszhajú öreg ember vagyok immár, és még nem szabadultam meg. Drága édesanyám, szeretetét élvezem, mert így is gyermeke vagyok, de bár sokat imádkozik értem, én még nem szabadultam meg. Gyülekezeti tag vagyok, és nincs üdvösségem. Kénytelen valaki így szólni közületek? Légy tehát becsületes, ne leplezd le az igazságot, ne leplezd el az igazságot, bármilyen rettenetes legyen is. Jobb, ha szembesülsz vele. Mi van, ha valakinek meg kell vallania? Én az evangélium hirdetője vagyok, de nem vagyok megmentve. Ó, szívem, micsoda rettenet telepszik itt ránk. Félelmes dolog, ha valaki az itt levők közül ezt kell mondja. Én vasárnapi tanító vagyok, és ma délután a gyermekek körén fognak gyülekezni, de én nem vagyok megmentve. Az emberek tisztelnek, azt mondják, minden rendben van nálam, de én tudom, az egy szükséges dolog hiányzik. Én nem szabadultam meg. Tanítók, érint ez valamelyik őtöket? Kérlek, engedjétek, hadd tegye meg kellő hatását. Most ti, itt lenn az arénában, és ti ezeken a karzatokon egyet tehettek e két dolog közül. Vagy azt mondjátok, Isten kegyelméből hittem az Úr Jézusban, és üdvösséget nyertem, vagy pedig csendben felsóhajtotok lelketekben, én nem vagyok megmentve. Jót fog tenni számatokra, ha végigmentek minden kérdésen, s megtudjátok egyszer s mindenkorra, Krisztusban vagytok-e, vagy sem. Továbbá nem csak, hogy nem szabadultam meg, hanem hosszú idő óta megmentetlen vagyok. Hadd tegyem-e szavakat azoknak szájába, akik halogatással teszik tönkre magukat. Az idő repül, milyen gyorsan elszállt. Fiatal voltam nemrég, s most már középkorba léptem. Kissé megkopaszottam, ősz hajszálak is jelentkeznek már itt-ott. Hiszen ma-holnap unokáim lesznek, s mintha tegnap lett volna, hogy megházasodtam. Igen, az aratás elmúlt, a szőlőt is leszették, és én nem szabadultam meg. 20 éve már, hogy ugyanazt a prédikátort hallgatom, és még nem szabadultam meg. Emlékszem, sokszor érintette lelkismeretemet, de mindezen évek elmúltak, és én még megmentetlen vagyok. A világi embernek megvoltak a lehetőségei, és éltek velük, vetettek és learadták aratásukat. A szőlőműves használta kését, s a szőlőt megmetszette, s a megfelelő időben leszette a fürtöket. De nálam nem volt aratás, és nem tudok szüretről. Pénzt csináltam, forgattam magam az üzletben, vagy legalábbis kifizettem számláimat, és fenntartottam családomat. De nem volt semmi lelki aratásom. Nem, mert sohasem vetettem. Nem volt lelki szüretem, mert sohasem voltam megmetszve. Nem mentem oda soha a nagy vincellérhez, hogy megkérjen, ásson fel körös körül, és tegyen gyümölcsözővé az ő dicsőségére. Micsoda lehetőségeim voltak! Átéltem ébredéseket, de a szent erőhatás elment felettem. Emlékszem néhány csodálatos alkalomra, amikor Isten lelke kitöltetett, és én mégsem szabadultam meg. Ami még ennél is rosszabb, a szokások megkeményítenek. Ha nem szabadultam meg ez utóbbi 20 év alatt, már nem valószínű, hogy most már az ige hatása alá kerülök. Már nem érzem úgy, mint egykor éreztem. Olykor az aljas hitetlenség, mely most eluralkodott a világban, és szennyezi már a levegőt is, rám telepszik, s már félig szkeptikus vagyok. Azok az érvek, melyek egykor megremegtettek, és testem megborzadt alattuk, most hiába kerülnek elém. Olyan vagyok, mint az acél, sőt, már meg sem rezzenek az ige alatt, érzéketlenül hagy. Az aratások kiszárítottak engem, a nyarak kiégettek, az idő összesugorította lelkemet. Életnedvem a nyár kiszárította, olyan vagyok, mint a régi széna, vagy elfonnyadt növények, melyek már megértek a megégetésre. Rettenetes ilyen megfontolást, figyelmes vizsgálatot forgatni az embernek elméjében. De igen szükséges, mert tagadhatatlan tény, hogy minden egyes év egyre jobban megköti a jellemet, és a rossz vonások egyre mélyebben bevésődnek a természetbe. Az aratási idők és nyarak még rosszabb állapotban hagynak bennünket, ha nem tudtak megjavítani. Olyan igaz, mint hogy ahogy éltek, hogy ha csak Isten az ő végtelen irgalmából fel nem kelt benneteket jelenlegi helyzetetekből, hogy keressétek és rögtön megtaláljátok Krisztust, és elnyerjétek az örök életet, egyesek közületek leragadnak egy olyan állapotba, mely örökre meghatározza szívetek állapotát. Ó, Isten adjon kegyelmet az azonnali megtérésre, mielőtt a viasz megkeményedne, és a pecsét örökre rákerülne. Az utolsó nyár hamarosan eljön, és az utolsó aratás is hamar bekövetkezik, és neked, drága barátom, el kell menned az örökös hazádba. Ezt főképp magamra fogom most alkalmazni. Fel kell mennem a lépcsőkön utoljára, s le kell feküdnöm az ágyba, ahonnan sohasem fogok többé felkelni. Ha megmentetlen vagyok, úgy az a szobám börtöncella lesz számomra, és az ágy deszkakemény lesz, ha abban a tudatban kell lefeküdnöm, hogy tudom, meg kell halnom, hogy egy pár nap vagy néhány óra múlva véget ér e létért folyó küzdelmem, és Isten előtt meg kell állanom. Ó Istenem, ments meg engem a készületlen haláltól! Mentsd meg az embereket attól, hogy úgy haljanak meg, hogy a pokolba jussanak! Efelől nem lesz semmi kétségetek akkor, tudjátok. Világosan látni fogjátok, hogy Isten előtt kell megállanotok. E mezitelen lélek bennem, testétől megfosztva, meg kell jelenjen a bíró előtt. Mit fogok tenni? Mit fogok mondani? Teremtőm lángszemei előtt, mesztelenül, mindentől megfosztva, szégyenemre. Mit fogok tenni? És amikor szótlanul ott fogok állni előtte, s hallgatásommal elismerem vétkességemet, mit fogok tenni? A menny kapui bezárultak, nem mehetek be oda. Nem ismerem a jelszót. Elvesztettem az odavezető utat. Elvesztettem Krisztust. Ki annak a helynek a királya? Ó, hova kell tehát mennem? Nem festem le a szörnyű képet. Nem festem tovább a szörnyű képet. Ó, lelkek, kérlek titeket, mindenre, ami értelmes bennetek, meneküljetek, mentsétek meg életeteket, és keressétek, hogy megtaláljátok halhatatlan lelketek számára az örök üdvösséget. Ti nem kutyák és macskák vagytok, sem lovak vagy barmok. Mint emberekhez szólok hozzátok, nemes teremtmények vagytok, s egy halhatatlanság vár rajátok, és ti ma azt a halhatatlanságot, vagy a legrettenetesebb átokká teszitek, ami csak érhet titeket, vagy pedig végtelen, kimondhatatlan kiváltsággá. Óriási a tét! Isten segítsen az ő végtelen irgalmából választani az örök szentséget és örökkévaló örömet, és választani azt épp most. Gyertek, vegyünk fontolóra röviden még egy pár gyakorlati igazságot, melyek haszonnal szolgálhatnak. Egészen világos, hogy ha nem jó irányba haladsz, úgy nem szabad tovább menned a régi úton. Az aratás elmúlt és a nyár véget ért, és azon az úton, melyen eddig haladtatok, nem szabadultatok meg. Most tehát taktikát kell váltanotok. Az üdvösségről más fényben kell gondolkodnotok, és más lelkülettel keresnetek. Jöjj, barátom! Ha meg akarod találni az üdvösséget, akkor sokkal komolyabban kell foglalkoznod vele, sokkal intenzívebben kell keresned, sokkal jobban kell értékelned ez üdvösséget, és sokkal komolyabban elhatároznod, hogy ha az ég, vagy a föld, vagy a pokol képes azt megadni neked, úgy te arra szert teszel. Mert a mennyeknek országáért erőszakoskodnak, és az erőszakosak ragadják el azt. Még soha egy ember sem ringathatta magát az örök életbe. Az üdvösség kegyelemből van, de a restek nem részesülnek benne. Az Úr nem azt munkálja bennünk, hogy aludjunk és szunnyadjunk, hanem hogy akarjunk és munkálkodjunk. A mennyei várost az emberek nem álmosság által érik el, hanem úgy, hogy lelkük ráébred, s buzgón átérzi, hogy nem létezik semmi, ami csak egy pillanatra is méltó volna összehasonlítani a dicsőségbe való zarándoklással. Egy dolog biztos, s ez az, hogy amint az aratás elmúlt és a nyár befejeződött, és mi nem szabadultunk meg, mi biztosan rossz helyen kerestük, és rossz irányba néztünk. Igen, valószínű, hogy valami földi dologban kerestük az üdvösséget. Ha így van, nem találtuk meg. Azért, mert nincs ott. A próféta kérdi, nincsen-e balzsam olaj Gileádban? Nincsen-e ott orvos? Ő jól tudta, hogy nem volt senki azon a vidéken, aki népe rettenetes sebét meggyógyíthatta volna. Volt ugyan balzsamolaj Gileádban, de azt a fagyantájából készítették. Voltak orvosok is ott, de nagyrészt kuruslók voltak, akik a népet csak rászedték. Ha lett volna valami igazi balzsam és igazi orvos ott, az ő népe leányának sebét meggyógyították volna. Nem, kedves hallgatóm, a te számodra nincs balzsam Gileádban. A Gileád balzsama csak bizonyos testi sebekre és sérülésekre volt jó, de nem az olyan vágásokra, sebekre és fekélyekre, amilyenek ezek voltak, mert ezek a lélekben vannak. A Gileád orvosai csak egy-néhány bajt tudtak gyógyítani, és igen ritkán tudták még ezeket is orvosolni. De ha az összes orvos Gileádban mind felsorakozna is, nem képes a te romlásodat meggyógyítani. Szólok neked egy másik és jobb kezelési központról, mint Gileád, s ez a Golgota. Ahol Jézus elvérzett, ott találsz igazi balzsamot, s ahol Jézus él, ott igazi orvosra lesz. Egy másik dolog, ami bizonyára felvetődött bennetek, kedves barátaim, e prédikáció alatt, míg komolyan hallgattátok, és ez az, hogy a súlypont azon van, hogy ha üdvözülni szeretnék, meg kell szabadulnom a bűntől. Ismét azokat szólaltatom meg, akikhez beszélek. Én úgy gondoltam, hogy valami különös változásnak kell történnie bennem, és valami titokzatos sok kellene érjen, vagy egy látomás, vagy különös érzés, és akkor elmondhatom, hogy megtértem. Ezen a reggelen rájöttem, hogy a nagy dolog a bűntől való megszabadulásban áll. Azt kell kiűzni a szívemből. Nem csak annak tényleges cselekvésével kell felhagynom, s annak a gondolatával is, hanem iránta érzett minden szeretetnek és vonzalomnak is el kell tűnnie. Nem üdvözülhetek, ha ez meg nem valósul. S ha lépést tartottál a prédikátorral egész eddig, úgy gondolom a következő gondolatod ez lesz, akkor ez nagyon mély víz a számomra. Olyan hely ez, ahol a saját erőm teljesen cserben hagy engem. Ha új szívem kell, hogy legyen, nos, én nem tudok magamnak új szívet teremteni. Ha a bűnnek még a szeretete is el kell, hogy tűnjék, úgy azt nem tudom megvalósítani. Meg tudok állni a színház ajtaja előtt, de nem tudom megakadályozni, hogy ne vágyakozzak oda bemenni. Lemondok a becstelenségről, de nem tehetem, hogy magam felé ne hajoljon a kezem. Még ha nem követek is el törvényszegést, úgy érzem, kívánnám megtenni, ha a büntetést elkerülhetném. Ez teszi a dolgot felettébb nehézzé a gyenge emberi természetnek. Mivel hogy igaz az, hogy ha a bűn szeretete meg nem szűnt, még semmi sem történt meg. Istennek kell segítségemre jönnie, különben ez sohasem fog megvalósulni. Ez a központi igazság. Nagy teremtődnek kell jönnie, és újjá kell tennie téged. Szerelmes fiának kell jönnie, és véget vetnie a gonosz hatalma alatti fogságodnak. Ő eljött. Ő ezért halt meg. Semmi sem veheti ki a múltbeli bűnök foltjait, csak az Isten fiának a vére. Semmi sem veheti el tőled a bűn szeretetét, csak az engesztelő vérnek rád alkalmazása, és a Szentlélek egész természeteden végbevitt munkája, melyen újjáteremt téged Krisztus Jézusban. Ó, mondja valaki, most már átlátom az egészet. Úgy tűnik nekem, feljöttem egy nagy sziklafalig, de tovább menni képtelen vagyok. Nem csodálkozom, hogy a nyarak, az aratások elmúltak, amikor így áll a helyzet. Mert én most egy borzasztó képtelenség előtt állok. Mit tehetek? Nos, ezt teheted. Isten segítségével higgy és bíz Krisztusban, hogy megtegyen mindent. Vesd magad az ő lábához, szabadító, szabadító, a magas mennyekből nézd le rám. Itt van egy bűnös, vérében fetrengve. Olvastam másokról, hogy amikor vérükben hevertek, te azt mondtad nekik, élj! Ó, mondd ezt én nekem is! Itt van egy elkárhozott, elítélt ember, és közel áll a halálhoz. Szabadítsd meg, bocsáss meg neki, tulajdonítsd neki a te igazságodat. Kérlek, tégy engem elfogadottá a szerelmesben. Bízom benned. Nos, valóban bízol Jézusban? Igaz, hogy hiszel benne? Akkor megszabadultál, üdvösséget nyertél. Az ő érdeme a tied. Vére megtisztított téged abban a pillanatban, hogy hittél benne. Megtörtént. Nem fogod a bűnt többé szeretni. Kísértve leszel még, és gyakran sóhajtoznod kell a benned lappangó titkos testi vágyak miatt, de most már új életed van, mert hittél Jézusban. És ez az új élet utálni fogja a bűnt, és üldözni fogja, és le is győzi. És Isten segítségedre lesz, és a lélek benned fog lakozni, és a bűnt egyre jobban és jobban lábad alá keríted. Sőt, megrontod a sátánt a lábad alatt hamar, és diadalmaskodni fogsz rajta. És egy napon kitörsz ebből a porhüvelyből, mely most fogva tartsz, és Krisztus dicső képében fogsz fényleni, minden folt, sömörgözés vagy valami aféle nélkül, szeplőtelenül. Igen, te, bűnterhelt ember, tökéletes szenté leszel, éppen te, aki most álnoksággal, vétekkel és bűnnel teljes vagy. E reggelen Isten bosszantó, lázadó vagy, de ha Krisztus Jézusra bízod életedet, ő megmos téged, és Isten előtt kedvessé tétet el, épp e mai napon. Bár pokol fekete vagy ma, Isten végtelen irgalma által oly fényessé tétet el, mint a szeráfok, kik Isten szín előtt állnak. És mindez azért, mert komolyan bízol a megváltóban. Ó, kegyelmes Isten! Add nekünk ezt az üdvözítő kegyelmet a Jézusért. Amen.